Kis László, Széchenyi Díjas fizikus, az MTR Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, az Inforádió arénájának vendége. Lehet valami sorrendet állítani, hogy mi a fontosabb? Az első űrrepülés, a Sputnik, a holdra szállás, a nemzetközi űrállomás?
Hát a nemzetközi űrállomás semmiképpen, tehát az innen nézve az én székemből, ami ugye a csillagász széke és az űrtevékenységet tudományművelésre használónak a széke, a nemzetközi űrállomás az egy feneketlen pénzes zsák, vagy mi ez? Feneketlen, mi az, amiben önti az ember a pénzt? Feneketlen zsák, aminek az aljában tűnik el a pénz. Tehát ugye abból a pénzből, amit a nemzetközi űrállomásba belerakott a mondjuk Amerika, Európa, Japán, Oroszország, abból az összes bolygóhoz el lehetett volna küldeni 10 szondát, és már az egész naprendszer föl tudtuk volna térképezni sokkal jobban. Na, ez egy részletkérdés, tehát én azt gondolom, hogy az ember holdra szállása, az mindenképpen viszi a prímet. Tehát nagyon sokszor szoktam azon gondolkozni, hogy ugye a 60-as évek, 70-es években ez a csillagászat, űr, sci-fi, ez nagyon fölfutott. Máig visszhangzik az a fölfutás is. Most a hétvégén Gyulán voltam egy ilyen csillagászati népszerűsítő, visszaemlékező eseményen, amit Márki-Zay Lajos nyugdíjas tanár, a fene tudja mi minden volt ő az életében, szervezett, többek között ismeretterjesztő, és ott voltunk néhányan, akik a szakmát képviseltük, és ott vágott belém az értés, hogy akkoriban, amikor elment valaki egy Almár Iván, egy Kulin György tartani egy előadást, és tényleg a csillárokon lógtak az emberek, hogy 500-an elmentek egy 200 fős terembe meghallgatni a csillagászt, aki beszél a holdra szállásról, hogy ez akkor iszonyatosan nagy hatású volt. És ez tetten érhető egyébként a hold, az emberes hold programnak a hatása még a tudományművelésben is. Pár évvel ezelőtt egy fiatal kollégám, a Pál András lendületnyertes csillagásszal, jobb dolgunk nem volt, valahogy unatkoztunk, és megnézegettük, hát ő kezdeményezte a dolgot, a különböző csillagászati szaklapokban évente megjelenő cikkek számának az időfüggését. És azt láttuk, hogy az Astrophysical Journalban, ami a legtöbb csillagászati felfedezést, legkomolyabb csillagászati felfedezéseket publikáló lap a világon, 61-72-ig nagyon meredeken megnőtt az új cikkeknek a száma, aztán visszament ez a cikkszám növekedésnek a meredeksége. Tehát ki lehetett azt mutatni, hogy nagyjából körülbelül egy olyan ötször annyit fedeztünk föl a csillagászatban, amíg ment a Hold program, és pontosan, szinte hónapra pontosan a Hold program meghirdetése és a Hold program végével összevethető a cikkszámon a töréspontoknak az időbeli helye. Tehát ténylegesen nagyon nagy a kisugárzás ennek a Hold programnak, ami mindmáig hat. Tehát ugye én magam is ugye 70-es évek elején kiadott csillagászati könyvekből szívtam a tudást 15 évvel később, a 80-as évek elején, amikor én magam is kisgyerekként érdeklődést kezdtem mutatni a csillagászat iránt, és ténylegesen mindig ott volt a Armstrong a Holdon, szedik a filmekbe ugrálnak a űrhajósok az 1/6 holdi gravitációban, tehát annak máig hat a hatása, máig hat a kisugárzása, és most ugye 50 éves évforduló van. Ugye fel lehet tenni a kérdés, hogy mi a fenér is ünnepeljük ezt mi most? És erre a válasz az, hogy azért, mert 50 éves évforduló van. Miért ünnepeljük azt, hogy 50 éves évforduló van? Mert az 50 az a 100-nak egy ilyen kerek fél száma. Miért a 100 a kerek szám? Mert 10-es számrendszert használunk. Miért használunk 10-es számrendszert? Mert 10 ujjunk van. A hallgatók most nem látják, de gesztikulál mutatom a 10 ujjamat. Ha 12 ujjunk lenne, akkor 12-es számrendszer gondolkoznánk, és a 144 lenne a 100. És akkor most semmi ünneplést nem csinálnánk. Ettől függetlenül egy számmisztikára alapozott ünneplésre is azt mondom, hogy igenis kell ünnepelnünk, gyakorlatilag minden évben, amikor visszajutunk abba a térrészbe a nap körül, hogy igen, akkor ott eljutottunk a holdra, mert az emberiségnek az elmúlt fél évszázad, vagy elmúlt, tényleg a második világháború óta indult korszakának az egyik legnagyobb ilyen pillanata, amire úgy vissza lehet tekinteni, az egy fókuszponti esemény volt. Pár év alatt a semmiből egy nagyon komoly eredményt elértünk, amely eredményt egyébként azóta sem sikerült megismételni, hiszen ember azóta sem járt a Holdon. Tehát ilyen értelemben azokból a példákból, hogy első ember az űrben, a nemzetközi űrállomás Hold, egyértelműen a Holdra szállás a legfontosabb.
Nem sikerült, vagy senki nem is akarta megismételni inkább?
Hát a szovjetek még próbálkoztak, tehát nekik voltak a Saturn 5 rakétákat lemásolni próbáló ilyen nagy N rakéták, NN rakéta, ilyen nagyon nagy rakétáik, amik mind felrobbantak az indítópadon, tehát soha nem sikerült őket működőképessé fabrikálni, tehát próbálkoztak. Ugye a kínaiak is már jó régóta, tehát már legalább 10 éve mondják azt, hogy ők szeretnének a Holdra eljutni. Tehát amikor az első holdi, ugye ők amerikaiak asztronautáknak hívják, a szovjetek kozmonautáknak, ugye a kínaiak tajkonautáknak hívják az utazókat, akik kimennek a világűrbe. Ott akkor az első kínai az űrben is azért lett olyan nagy hír Kínában, hogy megmutassák, hogy igen, a Hold is a következő célpontok között szerepelhet. Ugye most Trump elnök a közelmúltban megint csak megerősítette azt, hogy 23-24 környékén, tehát a következő 5 évben Amerika ismét visszamegy a Holdra, hát majd 5 év múlva térjünk vissza rá, hogy ez sikerült-e. Most ugye az az új íz, hogy akkor az első hölgyet, női űrhajóst juttatnák az amerikaiak a Hold felszínére, aminek PR értéke mindenképpen van, hát a legjobb szakembert kell eljutatni, legyen az akár férfi, akár nő. Tehát ez egy megint csak egy érdekes kérdés. Tehát voltak, akik szerették volna megismételni, vagy tovább bővíteni, de ez mindmáig nem sikerült.
Ha ugyanazt a hatást akarják elérni, már pedig egy politikus a döntéshozó, aki kiadja a parancsot, hogy menni kell, az valószínűleg ugyanazt a hatást akarja elérni. Akkor mi mást kell csinálni a Holdon a puszta visszamenésen kívül? Valami nagyon mást kell ott előállítani?
Nagyon nehéz a Holdról, tehát a Hold helyett a következő nagy, az már nem a még egyszer a Hold, hanem a Mars. Tehát ez egyértelmű. Tehát 30 év távolságban lebeg előttünk az emberes marsutazás. Ugye nagyon nagy költségekkel jár, nagyon nehéz, nagyon kevés visszahozott hasznot vár az ember egy ilyentől, de igen, nagy a presztízs értéke, sokkal nagyobb, mint mondjuk, tehát sokkal nagyobb, hogy mondjam, tehát azért megint egy történelmi pillanat lesz, mert most azt mondjuk, hogy két égitestes civilizáció az emberiség, ott pedig azt fogjuk tudni mondani, hogy két bolygós civilizáció az emberiség, az minőségileg azért különbözik. Tehát az emberes marsutazás lehet egy olyan dolog, ami hasonlóképpen nagy hatású lehet, hogy na, akkor ez egy nagy presztízs eredmény. A probléma ezzel az, hogy nagyon nehéz megvalósítani. Sokkal nagyobbak a kihívások, technikai, technológiai kihívások, mint az emberes holdutazásnál. Elsősorban a távolságok miatt. Ugye a Hold az 3 napra van rakétával, a mostani rakétatechnikával. A Mars utazás az, még ha nagyon-nagyon sietünk és kapkodjuk a dolgokat a Mars felszínen, akkor is egy éves periódusban kell gondolkozni. Több hónap még oda jutunk, ott el vagyunk egy darabig, és több hónap még visszajutunk. Egyszerűen az égi mechanika, a naprendszer méretei, azok ezt teszik lehetővé, mindaddig, amíg a jelenlegi rakétatechnikával, vagy a jelenlegi meghajtás technikával működtetjük az űreszközeinket. Tehát ez egy zárójeles megjegyzés abban az irányban, hogy ha valami fundamentálisan új dolog történne az energiaforrások tekintetében, és itt csak úgy megint csak a vad sci-fi kedvelő szól meg bennem, ha a fúziós energiatermelés sikerülne megvalósítani komerciális méretben is, tehát nem ilyen hatalmas hegyméretű kísérletben begyújtani a hidrogén-hélium fúziót, és azzal termelni az olcsó áramot, hanem tényleg komerciális méretben is, akkor lehetne beszélgetni arról, hogy a bolygókat benépesítsük, de ez nem a következő 10 évben fog bekövetkezni. Tehát szumma szummárum, a Mars utazás lesz szerintem az olyan dolog, ami politikusoknak eladható, ugye ezt már Obama elnök is kitűzte célul, ugye Trump elnök is mondta, hogy jó, elmegyünk majd a Marsra, a kínaiak is beszélnek erről, hogy el szeretnének menni a Marsra, azt, hogy pontosan mit csinálnak, és miért is jó az, hogy elküldenek néhány embert oda, ez mindig is vitatott dolog lesz, az biztos, hogy történelmi pillanat lesz, ha ez egyszer bekövetkezik.
Kennedy elnök azt mondta, hogy vissza is hozzuk őket onnan. A Marsról vissza lehet hozni
vissza,
az embereket?
Persze, tehát úgy nem fog senki. Úgy nem fog senki elküldeni senkit, hogy onnan nem tudjuk vissza. Ezért pár év ezelőtt volt egy ilyen média hack, talán Hollandiában, hogy már jelentkeztek, már jelentkeztek, és emberek, ó, én nagyon boldogan elmegyek meghalni a Mars felszínére. Ez úgy neki buzdulásnak jó hangzik, de azért álljunk egy kicsit a realitások talaján, ez nem fog bekövetkezni.
Mennyivel lehet többet Holdról vagy a Marsról megtudni a világegyetem működéséről, mint amennyit a Földről, rádióteleszkópokkal, hatalmas távcsövekkel, mindenféle más módszerekkel?
Itt okozza az embernek a fejfájást a kérdező, mert nagyon nehéz erre azt mondani, hogy, és ezért is nem valósultak meg például mondjuk a ma emberes marsutazások, nehéz azt mondani, hogy az csak akkor fog működni az a tudományos kísérlet, ha ember van ott. Mert annyira jók ma már az autonóm önvezérlő dolgok, hogy nagyon nehéz érvelni, hogy presztízsokok mellett miért kellene oda embert küldeni. Tehát itt ez egy komoly, komoly kérdés. Ugye az emberek mindig vannak ilyen konzerv válaszai. Hát vannak olyan, van, hogy az ember be tudja programozni egy autonóm mérőrendszernek a működését arra, hogy nézegesse meg a mit tenni, 15 legérdekesebb sziklát mondjuk a Mars felszínén, és aztán menjen egy másik irányba. De lehet, hogy épp a 16. szikla lenne az érdekes, és az ember a saját kíváncsiságánál által vezérelve nagyobb eséllyel fogja megnézni a 16., 17., de akár a 38. sziklát is, mint a pusztán csak 15 sziklára programozott mérőrendszer.
Mert tehát intuíciója van.
Mert van intuíciója, igen, tehát a helyszíni hirtelen bekövetkező döntéseket nem lehet előre leprogramozni. Ahhoz egy valódi intelligencia kell. Mondják azt a mesterséges intelligencia kutatók, hogy hamarosan eljutunk oda, és lehet, hogy még az emberes Mars utazás előtt ez bekövetkezik, hogy tényleg ilyen humán intuíciót is mimikáló rendszereket képesek lesznek megalkotni a szakemberek. Én ezt nem tudom eldönteni, hogy így van-e, de azt biztos, hogy zsigerileg úgy érzem, hogy amikor el kell azt dönteni, hogy egy előre leprogramozott sémát követ a mérőrendszer, és emiatt elmulaszthat egy valódi felfedezést, vagy oda küldünk egy ember, és akkor ő a maga kis lusta emberként valahogyan végigmegy azon, amit kell neki csinálni, és esetleg felfedez valamit, akkor én az utóbbit választanám, mert a felfedezés az mindig az ugrás az ismeretlenbe aktusa után következik.
Nem kell tartanunk a jelenlegi tudásunk szerint semmitől, ha kijebb megyünk a világűrbe. Mi van, ha szembe jön velünk egy másik civilizáció?
Hát akkor meg fogunk nagyon erősen gondolkozni a Fermi paradoxon, hogy miért nem látunk másokat a világegyetembe. Tehát most azt gondoljuk, hogy a naprendszerben értelmes civilizáció rajtunk kívül nincs. Ezt gondoljuk. Azt is gondoljuk, hogy élet a Földön kívül, ha van is valami, akkor az a naprendszerünkben, tehát a mi napunk körül keringő bolygók rendszerében, az ilyen primitív mikrobiális valami lehet esetleg a Marson, a Jupiternek a jeges holdjain, elsősorban az Európán, ahol egy 100 kilométeres jégpáncél alatt folyékony vízóceán, hát nem hullámzik, de ott bugyborékol, ahogy a hold a Jupiter gravitációs terében egy árapály hatására folyamatosan úgy mozgolódik. Ugyanúgy érdekes lehet a Szaturnusznak a Titán nevű holdja, ami a prebiotikus föld, tehát az élet előtti föld állapotára rendkívüli mértékben hajaz, csak mondjuk 200 fokkal hidegebb. De kémiai összetételét tekintve például sokkal több szénhidrogén van a Titán felszínén, a Szaturnusz körül, mint a Földön összesen. Tehát egy nagyon gazdag, mondjuk közel-keleti olaj dinasztia elgondolkozhatna azon, hogy a Titánt hasznosítsa. Hát nyilván a anyagtranszportálás 1,5 milliárd kilométer, ez egy megoldandó kérdés. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy ha van valami életszerű dolog, akkor azt gondoljuk most, hogy az valamilyen mikrobiális, primitív valami lehet máshol. Ugye aztán ez minket képes-e megfertőzni, a sci-fi horrorokban ki lehet dolgozni nagyon vizuális képsorokkal.
De az amerikai űrhajósokat is 3 hétig tartották.
3 hétig, és aztán örültek, hogy na jó, akkor nincs itt semmi, és akkor kiengedték őket. Tehát az ember azt mondja óvatos optimizmusra, hogy valószínűleg nem itt közvetlen közelségünkben nincsenek valódi veszélyek. Odakint a csillagközi térben, pedig hogy mi vár ránk, hát azt a fene se tudja, az biztos, hogy maga az univerzum is képes nagyon sok élet számára barátságtalan körülményt teremteni. Robbanó csillagok vannak, összeütkező fekete lyukak vannak, mindenféle figyfene van, ami pusztítja, sterilizálja a körülötte levő térrészt, és ne adja Isten, hogy valaha is ilyennek a közelébe kerüljön, ami szép kék földünk, ameddig még kék persze. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy az odakint lévő esetleges intelligenciák, esetleges barátságossága vagy barátságtalansága jelenleg szintisztán a science fictionnek a témája, tehát tudományos fantasztikus könyvek, regények, filmek, novellák, képregények és számítógépes játékok hada dolgozza fel a lehetséges világok összességét. Itt most a tudós nem tud mást mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi van odakint.
A meghajtás problémája a legnagyobb probléma, hogyha el akarunk menni a Marsig?
Igen, én azt gondolom, hogy általában véve a naprendszer meghódításában az a Az energia. Tehát az egységi tömegre hát jutó, hát a nap, vannak is egyébként ilyen tervek, ilyen napvitorlásokat megépített. Tehát ha mindegy, hogy meddig tart az utazás, akkor nyugodtan ki lehet rakni, mutogatom ilyen nagy szárnyakat, és akkor süt rá a nap, és akkor ugye vitorlával lehet kifelé gyorsítani a nagy tömegeket. Ray
Bradbury megírta a Marsbeli krónikáját.
Pontosan, tehát vannak ezek a dolgok. Itt visszatérek kicsit bőven akkor arra, hogy nagyon kellene a fúziós energiatermelés. Tehát ez a klasszikus kémiai reakciókon alapuló rakétatechnika, ez nagyon korlátozott képességű. Ugye voltak új technikák, új technológiák az elmúlt évtizedekben, az ionhajtóművek, amelyek megint csak kis gyorsításokat tesznek lehetővé. Kis tömegeket elektromos úton fölgyorsítják, tehát nem az a kémiai rakéta, hogy amiket látunk a filmben, és úgy repül fölfelé, hanem kis csöndesen köpködi hátra az ionokat, és akkor képes működni a szonda, képes gyorsítani a szondát hosszú időn keresztül, de nagy tömegeket, egy 100 kilós ember az elég nagy tömeg, még hogyha túlsúlyos is, akkor is ezeket megmozgatni, visszahozni, ezekhez sokkal több energia lenne szükséges, és ugye följuttatott tömegek meg ugye korlátozottak, úgyhogy az áttöréshez ugye lehetne azt mondani, hogy mondjuk földkörül keringő gyárakban kifejlesztett űreszközök, űrrakéták is már sokat segítenének, hogy nem a földről kell elindítani a dolgokat. De inkább azt mondanám, hogy az innovatív energiaforrás, és elsősorban itt a hidrogén-hélium fúzióra gondolnék, ami igazán segítene áttörni a kozmikus határokat.
Látszanak az utazás vagy a világűr meghódításának főbb irányai? Mert most a Holdról beszélgettünk egész eddig, de hát néhány éve a Csúriumov-Gerasimenkóra küldtek egy...
Hát mert akkor odaért 20 év, közel 20 év után akkor ért oda a szonda. Éppen az volt a soron következő dolog. Hát ugye tavaly össze elindult a Beppe Colombo, egy európai űrszond, ami majd a Merkurt fogja a 20-as évek közepén vizsgálni. Több évig tart az út, és nem azért, mert olyan messze van a Merkur, hanem mert annyi ideig tart, amíg hozzá illeszkedik a szondának a pályája a Merkúréhoz, és képes lesz körülötte keringő pályát kialakítani. Tehát akkor majd a 20-as évek közepén akkor a Merkur fog folyni a csapból is, mert akkor jönnek az új felfedezések, meg fogjuk ismerni a naphoz legközelebb keringő bolygó összes titkát. Tehát itt azt kell látni, a világűr az eszméletlenül nagy. Mondhatnánk azt is kissé profil, hogy bazi nagy. Na most ott elindulni valamerre, és ott földeríteni dolgokat, az magában is egy feladat is. Annyiféle lehetséges irány van. Egyértelmű, hogy a Hold, mint a legközelebbi, az itt van előttünk. A következő logikus célpont az a Mars, hiszen a naprendszerben a Földhöz leginkább hasonló égitest az a Mars bolygó. Nem hasonlít a Földünkre, de leginkább a Földre hasonlító. Ugye a Vénusz, ami közelebb van a naphoz, az körülbelül akkora, mint a mi Földünk, de nagyon barátságtalan felszíne van, ugye 90 atmoszférás légnyomás, 500 Celsius fokos hőmérséklet, kénsav csöppek hullanak le a levegőből, tehát ha oda megyünk, akkor akár egyszerűbb a pokolba elmenni, hamarabb meghalunk, és gyorsabban véget ér a szenvedés. Tehát a Vénusz az nem igazán jó célpont. A távolabbi bolygók, a Jupiter és a Szaturnusz, a holdjaik által nagyon érdekesek, de ember számára megint csak ott inkább az űrszondás földerítés lehet a célpont, ugye a cél. Tehát én azt gondolom, hogy a naprendszerünknek ez a föld térképezése, ez még a következő évtizedekben zajlani fog. Az Európai űrügynökség, a European Space Agency, az ESA idén hirdette meg a következő tervezési periódusára az agyvihart. Ez a Horizon 2050, tehát a 2050-es horizont címet viselő programnak a tervezése, ez arról szól, hogy a 30 év múlva milyen űrfejlesztéseket, milyen űrkutatásokat csináljon az Európai űrügynökség által vitt csapatok, tehát az Európai űrügynökség tagországai mit szeretnének megvalósítani 30 év múlva. Még nem tudom, hogy mi érkezett be erre a Horizon 2050 fölhívásra, de júliusban, tehát múlt hónap júniusban, június végén volt talán most van valamikor ezekben a napokban a koncepciók letétele. Tehát itt azt kell látni, hogy az űrkutatásban a fejlesztési periódusokat évtizedekben mérik. Az Európai Ügynökségnek jelenleg a 2035-ig zajló fejlesztési periódusa van. Már most 2019-ben én pontosan tudom azt, hogy az intézet kutatóközpontunk kollégái 2028-ban az Ariel űrtávcsőben fognak majd dolgozni, ami reményeink szerint 28-ban el is fog indulni. Tehát nekünk mások az időbeli távlataink, mint a hétköznapi embereknek, de akár csak a döntéshozó politikusoknak is. Én már most úgy 35-ig látom, hogy mivel fogok én magam, illetve az általam vezetett űrcsillagászok foglalkozni.
De azt hogy dolgozza föl, hogy 2019 és 35 között lesz egy olyan időszak, amikor nem tudja, hogy menet közben mit fognak felfedezni, ami alapvetően módosíthatja hát, a 2030-as kutatási
irányt. Én pontosan tudom, hogy idén ősszel, októberön elindul a Keops űrtávcső, amin 12 óta dolgoztunk, tehát már 7 éve. 26-ban el fog indulni a Plátó űrtávcső, amin 13 óta dolgozunk. Tehát ezek is folyamatosan épülnek egymásra. Érte most is jelenleg az amerikaiaknak a TESS űrtávcsövét használjuk, ami már működik egy éve, és még a most kapott év meghosszabbítást 2022-ig, tehát nekem nem lesz problémám, mivel foglalkozni a következő 15 évben.
De van egy hipotézis, hogy milyen eredményeket várnak?
Hát mi azt gondoljuk, tehát ugye amiket említettem, ezek az űrműszerek, ezeknek semmi közük a Holdhoz, ezek exobolygókkal foglalkozó űrtávcsövek, más csillagok körüli bolygórendszereket kívánnak felfedezni és jellemezni, és igen, hát vannak becsléseink, vannak szimulációink, hogy ez a távcső ezt lesz képes felfedezni, de ezt meg ezt nem. De 10 év múlva az a másik, az meg majd azt is lehetővé teszi. Most jelenleg ott tartunk, hogy fedezzük föl a közeli csillagok, fényes közeli csillagoknak az exobolygóit, amelyek áthaladnak a csillagaik előtt, 10 év múlva pedig, sőt 15 év múlva pedig majd a felszínükről tudunk színképet készíteni, és meg tudjuk mondani, hogy a légkörük az milyen, van-e esetleg óriási dzsungel az exobolygó felszínén, amilyen amazonasi őserdőhöz hasonlatos, a színképelemzéssel. Tehát mi ezt már úgy látjuk, körülbelül 35-ig. Tehát amikor, hogy vannak-e irányok, igen, vannak irányok, és a különböző kutatási térségek, Egyesült Államok, Európai Unió, Európai Ügynökség, Szovjet vagy Oroszország, Kína, India, Japán, ezek mind a saját hatáskörben csinálják ezeket a terveket, de ma már mindenki 2040-2050 környékéről beszél tervek szintjén.
Van-e egyetlen nagy kérdés, amit minden kutató, minden tudós szeretne tudni, mint mondjuk az orvostudományban a minden betegség gyógyítása?
Kettőt lehet egy helyet?
Lehet.
Az egyik az mindenképpen az, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben. Illetve, hát ennek egy módosítás, hogy hol van rajtunk kívül értelmes civilizáció. Van-e, és ha igen, akkor hol van? Ez az egyik témakör, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon mély kérdés, hogy az univerzum az egy annyira barátságtól az értelmes élet számára, hogy mi vagyunk az egyetlen, vagy nagyon-nagyon-nagyon ritkán jön létre ilyen, vagy adott esetben bárhol kaparjuk meg a felszínt, mint a nem tudom én milyen bogarak, hogy kibukkannak a fakéreg alul az értelmes civilizációk, csak oly nagyok a távolság, hogy szinte lehetetlen kommunikálni egymással. Tehát ez egyik témakör. A másik témakör, ami pedig a 21. században mindenképpen nagyon sokaknak a komoly fejtörést okoz, miből van a világunk? Ugye nagyon messzire elvezetne ebbe a beszélgetésbe, már nem fér bele, de a kozmológia és a fizika valamilyen szempontból egy nagy válságban van 1998 óta, amióta tudjuk azt, hogy az univerzumnak ez a mindent átható tágulása, az nem lassul, nem egyenletes, hanem gyorsul. Valami szétfeszíti az egész univerzumot, ezt úgy hívjuk, hogy sötét energia, de attól még, hogy nevet adunk neki, attól még semmit nem tudunk róla. És van még a sötét anyag is, ami gravitál, tehát tömegvonzást gyakorol, de nem látjuk, hogy ez a kettő összetevő. Ami az univerzum energia és tömeg sűrű a körülbelül 95%-át kiadja, hogy ez micsoda, ez igen nagy kérdés, és ezen nagyon sokak törik a fejüket, és a válaszokhoz az űrcsillagászat fog nagyon fontos információkat megadni.
Köszönöm szépen. Kis László Széchenyi Díjas fizikus, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója volt az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.